Az Inforádió jogi magazinját hallják 2013. december 12-én csütörtökön. Munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Egy év alatt megduplázódott a bírák ellen indított fegyelmi eljárások száma, de a testület létszámához viszonyítva kevés a fegyelmi vétség. Az eljárások megindításának részleteiről Kálló Izabella beszélgetett Tóth Áronnal, az Országos Bírósági Hivatal elnöki kabinetjének vezetőjével.
Ezt minden évben szerepeltetjük a beszámolóban, tehát például a tavalyi évről szóló beszámolónkban, ami a honlapon is olvasható, szerepel, hogy a 2012. évi beszámoló szerint 11 fegyelmi eljárás indult bírák ellen. Hogyha ezt össze akarjuk hasonlítani a 2013 évi adattal, ahol november végéig rendelkezünk pontos számokkal, láthatjuk, hogy már dupla ennyi, 22 ilyen eljárás indult. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy nem gyakori jelenség az, hogy fegyelmi eljárás vagy büntető eljárás indulna bírák ellen. Összesen körülbelül 2800 bíró dolgozik Magyarországon, ehhez képest ez a szám elenyésző. És amennyiben megvizsgáljuk akár a közvéleménykutatásokat, akár a nemzetközi szervezeteknek a korrupciós kockázatokról szóló jelentését, azt láthatjuk, hogy Magyarországon a bírósági szervezet nem igazán érintett a korrupciós bűncselekményekkel, és szerencsére fegyelmi vétségekkel sem.
De akkor miért indult bírók ellen fegyelmi eljárás, illetve mikor, miért indulhat eljárás bíró ellen?
Alapvetően, hogyha bíró bűncselekményt követel, ez párhuzamosan fegyelmi eljárás indítását is jelenti. Tehát ha egy bíró bűncselekménnyel megvádolnak, bűncselekmény kapcsán elmarasztalnak, ez automatikusan fegyelmi büntetést is fog maga után vonni. Ugyanakkor vannak olyan etikai vétségek, amelyek a bűncselekményi vagy a szabálysértési szintet nem érik el, viszont mégis a bírói hivatással összeegyeztethetetlenek. Ez akár a bíró magánéletével kapcsolatos tevékenység is lehet, a magánéletben tanúsított viselkedése is lehet alapja fegyelmi eljárásnak.
Mégis ezt hogyan tudják meghatározni, hiszen nincsen etikai kódex, amiben ezt rögzítik, hogy egy bíró mikor, hogyan kell, hogy viselkedjen?
Ami azt illeti, van egy etikai kódex, amit a Magyar Bírói Egyesület készítette el. Ez jelen pillanatban átalakítás alatt van. Ez egy viszonylag régi kódex, nem teljesen kompatibilis már a 21. század kihívásaival, például az internetes közösségi oldalak használatát, vagy úgy általában ezt az internetes alapú tevékenységeket nem is kezeli, hiszen amikor ez elkészült, még ez nem volt olyan probléma, mint manapság. Éppen ezért az Országos Bírósági Hivatal elnöke alapított egy bírósági integritás munkacsoportot, amelynek az egyik feladata az volt, hogy készítsen el egy új etikai kódex tervezetet, ami meg is történt. Ezt a bírák véleményezték, a vélemények összesítése jelenleg is folyamatban van, illetve jelenleg az országgyűlés előtt van egy olyan törvénymódosítási javaslat, amely szerint jövőre az Országos Bírói Tanács lenne arra jogosult, hogy az etikai kódexet elfogadja.
Milyen ebben az etikai kódexben, illetve ebben az etikai kódexben például pontosan meghatározzák azt, hogy hogyan öltözködhet egy bíró?
Ennyire pontos előírások nincsenek, és ilyenre talán szükség sincs, viszont azt tartalmazza, hogy a bírónak nem csak a hivatása során, hanem a magánélete során is teljesítenie kell azokat az elvárásokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a bírói tisztség az továbbra is olyan társadalmi megbecsülésnek örvendjen, aminek eddig.
Visszatérve a fegyelmi eljárásokra, azért indul vagy indulhat fegyelmi eljárás bíró ellen, mert túl lassan dolgozik és el van maradva az ügyeivel, tehát túl sok ügy hátraléka van?
Adott esetben igen. Amennyiben egy bíró önhibájából nem tesz eleget a munkaköri kötelezettségének, nem tart elég tárgyalást, nem jár be a munkahelyére, nem halad megfelelőképpen az ügyekkel, ez lehet alapja egy fegyelmi eljárásnak. Ilyen esetben történtek is elmarasztalások, általában írásbeli figyelmeztetést kapnak ezek a bírák.
És ez elég? Elegendő? Utána gyorsabban haladnak a bírók a munkáikkal?
Amennyiben ezek után sem vonják le a kollégák a megfelelő konzekvenciát, és nem kerül sor a megfelelő tempójú vagy a megfelelő mennyiségű ügy befejezésére, és itt hangsúlyoznom kell, hogy önhibából, tehát nem azért, mert hogy nagyon leterhelt a bíróság, vagy nagyon leterhelt a bíró, vagy az ügyek nehézsége olyan, hogy nem teszi lehetővé a gyorsabb ítélkezést, hanem erre lehetőség lenne, csak a bíró önhibájából nem teljesíti ezeket az elvárásokat, abban az esetben természetesen újabb fegyelmi eljárásra is van lehetőség, ahol súlyosabb következményt is lehet alkalmazni.
A fegyelmi határozatok tartalma miért nem nyilvános, miért nem tudható az, hogy ki ellen indult eljárás, és ezt hogyan zárták le?
Ezt kifejezetten a bírák jogállásáról szóló törvény mondja ki, hogy sem a fegyelmi eljárás, sem pedig a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálat nem nyilvános, sőt kifejezetten azt mondja, hogy a nyilvánosság kizárásával kell, hogy történjen. Éppen ezért, amely még ha akarnánk sem, a törvény kizáró rendelkezése miatt nem adhatunk ennél részletesebb tájékoztatást.
Említette, hogy hány bíró ellen indult fegyelmi eljárás, de hol, melyik megyében indult a legtöbb fegyelmi eljárás?
Igen, ilyen statisztikát vezetünk, és ha jól tudom, akkor Szegeden, a szegedi törvényszéken indult az elmúlt időszakban a legtöbb fegyelmi eljárás bírók ellen.
Mi lehet egy ilyen fegyelmi eljárásnak a végkimenetele, a legrosszabb helyzetben hogyan tudnak, vagy hogyan lehet lezárni egy ilyen fegyelmi eljárást?
A legsúlyosabb fegyelmi büntetés, amivel a bírót sújtani lehet, az hivatalvesztés. Ebben az esetben az Országos Bírósági Hivatal elnöke kezdeményezi a köztársaság elnökénél, hogy mentse fel a bírót a bírói tisztség alól.
Bűncselekmény elkövetése miatt bíró ellen csak ritkán indul eljárás, azonban nem olyan rég egy kecskeméti bíróról cikkeztek a lapok, akinek gyanúsan megnőtt a vagyona az elmúlt években. Mit lehet erről az esetről tudni? Hol tart ez az ügy?
Minden bírónak vagyonnyilatkozatot kell tennie, legelőször a bírói kinevezése alkalmával. Ennek az a célja, hogy a bírek fedhetetlenségét, pártatlanságát ezzel is garantálja, hogy a bírónak számot kell adni bizonyos időszakonként, méghozzá 3 évente arról, hogy milyen vagyongyarapodása volt. Ennek a célja az az, hogy kiszűrje az esetleges illegális vagyoni juttatásoknak a lehetőségét is. A bíró minden legális jövedelmét feltünteti a vagyonnyilatkozatában, és azt is, hogy milyen vagyontárgyakkal rendelkezik. 3 évente ezeket a vagyonnyilatkozatokat az adott törvényszék elnöke, tehát a bíró közvetlen felettese, a munkáltatója összeveti. És hogyha a két vagyonnyilatkozat között olyan különbséget tapasztal, ami valami fajta gyanúra adhat okot, akkor az országos bírói tanácsnál kezdeményezhet egy vagyonnyilatkozati eljárást. Az Országos Bírói Tanács ennek során a bírót köteles meghallgatni, de elrendelhet másfajta vizsgálatokat is, akár még szakértőt is kirendelhet. Ennek az eljárásnak az a célja, hogy a bíró igazolhassa az esetleges vagyongyarapodást. Hogyha ez nem sikerül, akkor erről az Országos Bírói Tanács jelzést ad a törvényszék elnökének, ahol a bíró dolgozik, vagy az ítélőtábla elnökének, és akkor ez a bírósági elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökénél kezdeményezheti, sőt, kezdeményeznie is kell ilyen esetben a bíró felmentését. Ebben az esetben pontosan ez történt, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a köztársasági elnökhöz fordult. A köztársasági elnöknek a felmentő határozata az november 27-én meg is született, vagyis az érintett bíró december 19-ei hatállyal a bírói tisztségéből felmentette. Az a sajtóhírekből tudható, hogy egyébként a törvényszék elnöke már a munkavégzési kötelezettsége alól korábban is felmentette. Mentette, tehát ténylegesen ez a bíró már nem dolgozik.
Tóth Áronta az Országos Bírósági Hivatal elnöki kabinetjének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.